Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. A mai egésznapos ünnepi adásunk végén természetesen elemezni fogjuk Orbán Viktor és Magyar Péter szónoklatait, de egy kicsit tágabb kontextusban arról is beszélgetni fogunk, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan alakultak az október 23-ai események, mi volt a politikai jelentőségük. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Mielőtt belekezdenénk a mai beszédek és rendezvények elemzésébe, szeretném, hogyha egy kicsit arról mesélnél, hogy mi volt neked az az első emléked, amikor megértetted, hogy mit jelent október 23-a, az ezzel kapcsolatos ilyen történelmi érdeklődésed mikor indult el, tudod-e valamihez kötni?
Igen, nagyon kiskoromban kezdődött, mert a nagyapám, édesanyámnak az apukája 28 éves korában már orvosként részt vett a forradalomba, és egész végig mentőzött, és az elején szállította a sebesülteket, és utána meg részt vett mentő orvosként a forradalomba, több mint egy hétig volt kint megállás nélkül, és látta minden részét a forradalomnak, a szép részét is, a levert részét is, és a borzasztó részét is. És az az igazi érdekes az én családomban, hogy a családom egész, de minden nagyszülőm, hogy mondjam, a forradalom oldalán állt, és amikor a nagyapám hazament a nagyanyámhoz, hogy akkor itt most vége van, tehát hogy itt jönnek a szovjetek, és akkor most akkor menjünk vagy maradjunk, akkor az édesanyámmal volt teresanyanyám, és édesanyám december 13-án született, tehát ugye novemberben, így 8 hónapos teresen így nem mentek neki az emigrációnak, és itt maradtak Magyarországon, ezért is élhettek én is, de hogy nagyon kiskoromtól kezdve ez egy ilyen beszédtém volt, és mesélte nekem a nagyapám, belém oltotta ezt a dolgot, hogy ez egy nagyon fontos élmény a családomnak, és így nagyon fontos élménye lett nekem is.
Nagyon érdekes, mert nekem pedig egy érdekes módon egy ilyen általános iskolai emlék kötődik ehhez, hogy hogyan nyílt rá a tekintetem október 23-ára, ugye amikor az 50. évfordulója volt a forradalomnak, az 2006-ban volt, Én akkor 9 éves voltam, azt hiszem, de az iskolában a tanítók nagyon sok erőfeszítést tettek abba, hogy a saját nyelvünkön valahogy közelebb hozzák hozzánk ezt a történelmi eseményt, és emlékszem, hogy volt például rajzverseny ezzel kapcsolatban, meg nagyon sok verset tanítottak nekünk, és készítettünk az osztálytársaimmal egy makettet is, ahol Sógyurmából volt a feldöntött Sztálin szobor, szóval egy ilyen játékos módon ismertették meg velünk ezeket az eseményeket, és ezért is volt nagyon, nagyon emlékezetes, és közben ugye 2006-ban történtek az események Budapesten, igen, és egyszerre nyílt ki számomra a jelen politikai helyzet felé az érdeklődés, és az, hogy mi történt a történelemben, ez nekem egy ilyen nagyon erőteljes emlék azóta is. Igen. Úgyhogy remélem ez ma sokaknak is a visszaemlékezés napja, és a történelmi eseményeken való emlékezésnek a napja, azon kívül, hogy egyébként a mai nap azért nagyrészt Orbán Viktorról és Magyar Péterről is szólt.
Hát is szólt, de egyébként meg az egyik legszebb magyar ünnepről szól, szóval, hogy amikor ránézel a nagy nemzeti ünnepeinkre, ugye az államapítás az elég régen volt, a németes forradalom az is szintén régen volt, ez meg ugye egy viszonylag közeli esemény, szóval nagyapám részt vett benne, meg sokunk nagyszüleinek egy alapélménye volt, és egy alapélménye kéne lenni a magyar társadalomnak. Az, hogy ez így 2025-re ezzé vált, ezért nagyon sokat tett egyébként Orbán Viktor, és nagyon sokat tett a különböző politikai elit, erről meg fogunk beszélni, de hogy ennél igazából szebb ünnep kevés van, mert egy egész ország állt össze egy elnyomó diktatúrával, és egy elnyomó egyébként totalitárius rezsimmel szembe. Ezek valahogy kimaradtak Orbán Viktornak a beszédéből, de majd erre biztos rá fogsz térni.
Igen, hát akkor szerintem forduljunk is rá a beszédekre, és persze Lakner Zoltán itt már elemezte a mai történéseket, de én azért ajánlanék három szempontot, ami alapján összevetnénk ezt a két szónoklatot és két rendezvényt. Az egyik az az, hogy nyilván Orbán Viktor és a stábja, mikor tudták, hogy ők fognak először színpadra lépni, akkor terveztek azzal, hogy vajon mivel készülhet Magyar Péter. És nekem egyébként elég nyilvánvalónak tűnik az, ami történt Magyar Péter beszédében, hogy próbál egy ilyen kiengesztelő, az egész nemzethez szóló hangot megütni, amiben azt is mondja, hogy a békemenet résztvevői is mi vagyunk, mi közösen vagyunk magyarok. Tehát erre, hogy ő ezt fogja választani, ezt a hangnemet a beszédében szerintem erre számítani lehetett, és ebből a perspektívával számomra furcsa politikai döntésnek tűnik az, hogy Orbán Viktor egy megosztó hangnemet ütött meg, mert így még inkább ebben az optikában még megosztóbbnak tűnik.
Tudod, van ez az állat tanmese a skorpióról, akit aztán átvisznek a folyón, és aztán mégis belebök az egyik állatba, akivel közösen megy, és akkor kezdjük, hogy miért bögtél be, hát ez a természetem. Tehát Orbán Viktor nem tud megújulni. Tehát ez most, sokszor beszéltünk erről, a kora miatt sem, a 15 évnyi kormányzása miatt sem, az őt körülvevő emberek miatt sem, az egész felfogása miatt sem, egyszerűen ő képtelen megújulni, és amit én mondok itt sokszor, az, hogy a Fidesz még mindig azt gondolja, hogy ez egy kommunikációs probléma, és nem egy strukturális probléma, hát ennél jobban, mint ma, ez nem láthatott. Tehát, hogy ajánlom-e nekik, vagy nem ajánlom nekik, ezt most mindenki döntse el maga, hogy mi a jobb, hogy nézzék ezt végig, kockára-kockára a saját dolgukat, egy olyan szemmel, aki nem feltétlenül teljesen hívője a rezsimüknek, hanem mondjuk vissza akarják szerezni, vissza akarják hódítani, mert szükség van a többséghez. Csak mondok mondjuk két-három példát. Az egyik az, hogy ami az alapélmény, a Holdról is látszik, hogyha belegondolsz ebbe, lehet, hogy nem a Holdról kéne, hogy látszon, lehet, hogy csak tarkaharkányból kéne látszani, hogy hol vannak többen. Lehet, hogy nem kell mindig az univerzumot venni, mint ilyen, nem a mindenséghez mérni magunkat, lehet, hogy csak egyszerűbb oda, ahol a Fidesz kisebbségben van, vagy nincsen olyan jó állapotban. Ugye a másik olyan, hogy ugye meg kell nyerni minden napot című dolgot. Igen, úgy meg duplán meg kell nyerni minden napot, ha az ember kisebbségben van. Orbán Viktor először mondta a szájával, hogy a Tisza vezet előtte. Ilyen nem volt még soha. A harmadik az az, hogy ugye, hogy mibe helyezi. És nézd meg, ugye direkt így mindegy ilyen, hogy mondjam, itt ültegéltünk együtt, és vártuk, hogy azokat a beszédeket. Direkt végignéztem még egyszer azt a filmet, amivel felvezette Orbán Viktor a beszédét. És képzeld el, hogy az összesből ki van véve a ruszkik haza. Tehát nem látszik egyik képen se. Az forradalom alap dolga. Hát ez volt ugye az a története az egész forradalmi követelésnek, hogy összejött egy csomó ember mondjuk a Műszaki Egyetemen, mindenfajta kívánságuk volt, legyen jobb kaja, tényleg, komolyan, legyen jobb étkezés a kollégiumban, legyen jobb kollégium, ugye? Egész aktuális. És legyen ez, meg az, meg amaz, az egyik akart, egyik hozta a kommunista, vagy a reformkommunista dolgait, legyen inkább még egalitáriósabb a magyar gazdaság. Tehát jött egy csomófajta gondolat, de egy volt, ami a közös nevező volt, az, hogy ruszkik haza, húzzatok innen a fenébe. És azért az, hogy mondjam, nagyon nehéz, de sikerült a vajtának lehozni azt, hogy ő nem mondta ki azt, hogy ruszkik haza, vagy a Szovjetunió. Sőt, azt is mondta egyébként, hogy egy nyelvi leleménnyel élt, hogy az ukrán front, a második ukrán front jött ide, és az ment át az országunkon. A jó életben már. Tehát nem az ukrán front jött, igen, a másik ukrán front jött ide, amit a Szovjetunió vitt, és egyébként előtte Ukrajnát tarolta le, szóval csak ennyit erről az ukrán frontot. De itt a nyelvi lelemény az ilyen. A harmadik az, hogyha megnézed ennek az egésznek a szimbolikáját, az, hogy egy elképesztő hatalmas nagy ilyen, nem is tudom, ácsolt, óriási kapunál beszél Orbán Viktor, mögötte az imádkozó Eperjes.
És aki magyar velünk van felirat.
Aki magyar velünk van, aki nem magyar az.
Ez eléggé emlékeztet valamire
ez a... Ez így van, hát igen, eléggé emlékeztet valamire. És akkor, ami az én mániám, csak hogy mondjak a három mondatot. Tehát akkor ez kinek volt az eseménye? A kormánynak volt az eseménye, a Fidesznek volt az eseménye, vagy a CÖF-nek volt az eseménye? És megint volt egy elszólás Orbán Viktornak, direkt felírtam, hogy a békemenet a legnagyobb politikai mozgalom Európába. Ugye a békemenetet a CÖF nevezetű civil szerveződés szervezi, aki egyébként a magyar államtól több 10 milliárd forintnyi közpénzt kapott különböző állami cégeken keresztül, mint civil szervezet. Na most akkor civil szervezet, vagy Európa legnagyobb politikai közössége? Mert ha a politikai közösség, akkor ugye az egy pártfinanszírozási kérdés. És amikor ők oda szerveznek pont erre az állami rendezvényre, pont egy egész menetet, és közben elmegy három grippen a fejük fölött, ami hát hogy mondjam, azért eléggé, hogy persze mindenek mindig van hagyományteremtés, de mondjuk azt, hogy az 56-ban három svéd vadász repülő húz el fölöttünk, ez egy merőben egy új jelen volt, és akkor az egésznek az újdonság része, hogy akkor ez micsoda, hogy ők miben vannak, nem tud megfordulni a saját ideológiából, beszélgettünk erről, tudtuk, hogy ez lesz. Békeharc, béketábor, béke, 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 most már nem kommunisták Brüsszelben, hanem nácik, hát most itt váltottunk, tehát ez egy újdonság.
Alternatív történelem óra.
Alternatív történelem óra, a mi erősségünk az a, nem tudom, a szabadságunk, mi nem mondjuk meg senkinek, hogy hogyan kell élni, kivéve ennek, de ezek csak azért mondjuk meg, mert mi vagyunk a leteteményese annak a szabadságnak, aminek az az alapja, hogy ne szóljunk bele másnak a dolgaiba, kivéve ebbe. Szóval hogy ez az Orbáni ideológia, mindent erre tesznek fel, erre a háborús őrületre, hogy eljön a harmadik világháború, és abból mi ki fog maradni, mert ezt majd meglátjuk mennyire, hogy egyáltalán eljön, és ez volt 24 európai parlamenti választáson. Emlékszel, a béke plakátból nézett ki Palpatine szenátor, hogy itt hozom a békét nektek, drága barátaim, csak előtte lesz egy kis dolgunk. Na, szóval, hogy ez volt a beszéd, és utána hiszem, nagyon fontos még. Ugye el kellett mennie Orbán Viktornak, ugye ez nem az ő hibája, az Európai Tanácsnak az ülésére.
Brüsszelbe.
És Brüsszelbe. Hát a náci birodalom központjába, amelyben éppen nem veszünk részt, hiszen csak ott ülünk az asztalnál. Szóval, tehát igazából maga, na mindegy, most nem hiszem tovább. És az az első kép, hogy a nagy lázadók, a nagy békharcosok, nem az utcai harcosok, nem tudom, szuverenitásvédők, áll Bohár Dániel, meg áll Orbán Balázs a magyar honvédség bőrfoteles különgépével, és azzal büszkélkednek, hogy megyünk Brüsszelbe. Érted? Szóval annyira a saját belső ilyen világukban élnek, hogy közben ki nem látnak a fejükből, és nem látják azt, hogy amit eddig működött, amit eddig hoztak, az iszonyúan, iszonyúan kevés ahhoz, ami kell. Mert hogyha tényleg olyan, mint a saját maga mondta, le vannak maradva a Tiszától, akkor nem azt kell csinálni, hogy minden napot meg kell nyerni, hanem minden napot kétszer kell megnyerni. Mert aki lemaradásban van, akinek kevesebb van, annak sokkal-sokkal többet kell dolgoznia. És akkor válaszolok akkor a hosszú ízében a kérdésedre, hogy ők mivel számoltak, hogy mit akarnak ilyenkor csinálni, az pont az az érdekes, hogy amit Magyar Péter mondott, ő már, hogy mondjam, így megy be, kezdi középre bemenni. Amit általában az Orbán szokott csinálni, hogy megy így be középre. Ő nem középre megy be, hanem a lehető legdurvább, legmegosztóbb, világháborús, kb. Úszító szövegeket mondja, abban a köntösben, hogy az egész van a leg... Hogy mondjam, nem hisz, hogy ijesztő, hanem tehát ilyen, már majdnem az őrület határán, hogy elmondja azt, hogy a magyar népnek milyen volt a helyzete, amikor őt megtámadta egy külső ország, és miközben úgy tud beszélni Ukrajnáról a mi nemzeti ünnepünkön, hogy egyébként az egyébként nagyon hasonló helyzetben lévő országot végig üti-vágja, hogy ők milyen egy borzasztó nép, és micsoda borzasztókat csinálnak. És ez valahogy rétegzi, hogy a mi nemzeti ünnepünkön miért kell Ukrajnáról beszélni? Tehát mi az, amiben ez a kettőnek különbség? Bocsánat, a mi nemzeti ünnepünkön, ami a Szovjetunió ellen zajlott, ki a Szovjetuniónak egyébként felvállalt örököse? Ki az a vezetője a világnak, aki érzelből vissza akarja állítani a Szovjetuniónak a hidegháborús befolyási zónáját? Tehát saját, a Putyinnak a saját maga által kirajzolt, vagy elmondott külpolitikai doktrinájában az szerepel, hogy hozzuk vissza a lényegében a vasfüggönye előtti, vagy vasfüggönyén lévő állapotokat, és toljuk vissza a NATO-nak a határait a 96 előtti állapotába. És ebbe próbál Orbán, hogy nagyon-nagyon furcsán így katyvarogni, és akkor arról nem is beszélve, hogy ez az én, hogy mondjam, felháborodásom, hogy annak az Oránnak az apám tudtát rakja le, apám hittének adja be, aki már nem tudom hány éve megvan bélyegezve, hogy ő micsoda egy borzasztó lipsi szörnyszülött, és merik ezt egyébként borzalmas módon, meg ez nem az én dolgom ezt értékelni, elénekelni, nem is hallva, hogy az a szám igazából miről szól, és hogy miről szól ugye az egész Zoráni, meg a Dusánnak, mi a mondani valója ott az édesapjukkal szemben, teljesen félrejtve. De ez ugyanezek, tehát valaki, aki ebbe ezt csinálja, az teljesen, hogy mondjam, a Fidesztől teljesen eltérően, és nem megszokottam, össze-vissza keveri a dolgokat.
Mindjárt kérdezni foglak azért a két rendezvénynek az esztétikájáról is, de még egy kicsit visszatérve arról, amit mondtál, hogy ami nekem még egy ilyen meglepő nem tudom, refréne, vagy ilyen főmondása volt Orbán Viktor mai beszédének az az, hogy
a tartás.
Minket mindenki csak hagyjon békén, amit politikailag persze értek, de nyelvileg ez nem egy pozitív üzenet, hogy nekünk csak az a célunk, hogy mindenki hagyjon minket békén.
Tudok, amire erről már beszéltünk itt a vétóban, az, hogy az, a, ez, az úgynevezett Szijjártó doktrina, hogy a szabad élet kifejezést használom erre a úrra, az az, hogy azt kell, mi olyan a mi külpolitikánk, hogy mi nem szólunk bele elvileg senkinek a dolgába, és ezért azt várjuk, hogy mások se szólnak bele a mi dolgunkba, kivéve akkor, amikor mi fizetjük azokat a pártokat a mi közpénzünkből, akik megpróbálnak a mi a nekünk jó ideológiát adott országokba terjeszteni.
Én ezt
ez ennek a lefordítva, hagyjatok minket békén, kivéve, amikor mi szólunk bele a ti dolgotokba. Szóval ez egy, de mondom, itt is már olyan szinten ló ki a lóláb, hogy tehát ez a fajta, tehát az a kérdés, hogy a magyaroknak egy nagy része, tehát bocsánat, döntő többsége elhiszi azt, hogy Magyarország az utolsó bástyája a globális, nem tudom, woke elleni háborúban, mi vagyunk az ellenállók, és akkor van, és akkor bocsánat, és akkor a következő kedvencem. Szóval én úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak, amikor miniszterelnök volt, akkor voltak szabadidőben ilyen videós napjai, és két film bekattan neki. Az egyik a Harcosok klubja, a másik a Matrix.
Igen.
Na most ő magát egy ilyen modernkori Morpheusnak gondolja. A Morpheus nem lett olyan jó vége egyébként a Matrix, nem az első rész, az első rész még semmi bejön, de a végén azért nem ő volt a happy ender. És akkor ő elmondja azt, hogy húzzuk ki magunkból a brüsszeli csövet, tehát a Matrix az 1999-ben volt a kultikus film, most is kultikus, mondjuk a kevésbé kultikus, azóta már volt 1000 kultikusabb. Most szerintem az a megszólítás a fiatalnak, hogy egy 99-es lévő filmek ilyen furcsa, ezért, hogy vedd be akkor a piros, vagy vedd be akkor a kék pirulát, és akkor gyere, utazz velem, és akkor a Trinity, aki szegény, tényleg egy, hogy mondjam, egy tényleg gyönyörű színésztő volt már a nagymama. Tehát, hogy, na, szóval, hogy nem tudom, ezek a megfelelő módosok-e, de ő minden esetre ebben hisz, láthatóan erre raknak fel mindent, beszéltünk itt róla ezerszer. Azt csinálják, hogy tényleg felpörgetik 100%-ra ezt az ukrán, nem alul meg Ukrajnáért kérdés. Még egyszer mondom, a nemzeti ünnepünkkor, amikor mi egyébként azt vártuk volna, hogy mások meghajolnak értünk. Tehát, hogy ez egész...
De egy dologra visszatérnék, amit említettél, mert azt mondtad, hogy Orbán Viktor most mondta ki először, hogy a Tisza előtte van. Ez biztos, hogy szerinted ennyire explicit, hogy nem lehet ezt
félrejteni? Azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akik meg vannak vezetve, és a megvezetésükben nem tudják, hogy akkor, hogy hogyan kell menni. Tehát húzzák ki a brüsszeli Matrix csomót, és akkor majd, és régebben bevallotta, hát azt bevallotta, és ugye a videók sosoknak is nagyon kellett arra a koncentrálni, hogy találjanak egy fiatalt is ebbe a tömegbe, hogyha a Kocsis Páté fiatalnak számít, akkor persze igen, vagy a Lánci Tamás, nem tudom, ott volt emellett, hogy éppen védte a szuverenitást valahol Budapest körül. Szóval, hogy de ezen túl, ugye ez a fő problémája, tehát a fő probléma az, tehát ez az egész van a legszebb, mert most, hogy 56-ról beszélünk, hogy igen, ő mondta saját szájában, a fiatalok kezdik a forradalmakat. Ez nem mindig igaz, azért Franciaországban nem pont így volt, de mondjuk legyen az, hogy nálunk ezek így szoktak történni a mi kis világunkban. Hát ez van. Hát igen. Valóban ez van. Az a problémája a Fidesznek, hogy 35 év alatt egy számjegyű a támogatottságos, ez egy számjegyű is olyan azokból az emberekből áll, akik valójában valamilyen módon, most kicsit túlzok, de kapcsolódnak hozzá. Igen, ott van a probléma. Az a probléma, hogy az a lelkesedés, ami a Fidesznek volt, amelyeket a Fideszből jön. Szóval a Fidesznek az alapélménye 56. A Fidesz a Bibó kollégiumban, a Ménesi útról azért szereződött, hogy lehessen érdemben megünnepelni 56-ot. Orbán Viktornak a politikai polondra való fellépése, az Nagy Imre újratemetése. Ott mondta el a hatodikobos. Tehát ő neki mit? Együtt élnek. Sőt, mondok még egyet. 2006-ban, amikor volt a kilövetéses Gyurcsány korszak, akkor még egy szintet tudtak lépni ebben az ő saját mitológiájukban, hogy az volt a második, nem tudom, ilyen honfoglalásuk abból, hogy akkor most egyesítjük a nemzetet ezekkel szemben az újkori Kádár apró családdal. Tehát minden az 56-ra épült, és aztán ugye az történt, hogy ez eltűnt, mert hogy nem tudsz egyszerre 56-ot ünnepelni abban a szempontból, hogy 56 üzenetét vinni, ki sem mondta megint Nagy Imre nevét. Szóval, hogy rendben vannak a persze, ezek nagyon fontos szereplők ebben a kérdésben. Igen, ott volt azok a egyébként hős öreg emberek, akik megélték a forradalmat, és még itt vannak szerencsére közöttünk. Na, de a forradalom nem csak belőlük állt. Ők ott voltak. Én nagy részük azért nem volt ott, mert kivégezték őket 57 elején. Szóval, hogy meg 58-ban. Szóval, hogy, és ez, tehát ez, és amit mondott az Zoli, teljesen egyetértek vele, ő nyomta fel erre a szintre. Ők nyomták fel ebbe a stratoszférába, ahogy ugye a békecsúcsot is. Ők mindent, ez a legnagyobb, ez a legszuperebb, a leghangosabb.
De nem lehet, hogy azt gondolták, hogy ezt most muszáj megnyerni, és fel kell tolni idáig a...
De ez a búra, hogy egyszerűen magukat kell ilyen szempontból így rázni, hogy mi mennyire faszák vagyunk, már elnézést, mennyire szuperek vagyunk, mi meg tudjuk csinálni. Mindent elrakunk fel. És hát, és persze most utána jön most az értelmezési verseny, nyilván Orbán Viktor már az Air Force One-ról azt posztolja, hogy igazából a Tiszán három ember lézengett, lehet, hogy éppen ugyanolyan visszaszerezték azon a képen is a debreceniek a katolikus templomot, szóval körülbelül ebben az évben nyilván Bohár Dániel, Deák Dániel nyakából posztol megállás nélkül, az egész harcosok klubja közösen nem tudom miket AI képeket csinálnak, és nyilván ezt el fogják csinálni, nyilván el fogják állasztani az internetet, meg fog tudja fulladni, nyilván jön majd az AI-t generált videó, hogy igazából mindenki milyen... De ugye, bocsánat, miről szólt az elmúlt három nap? Arról szólt, hogy Magyar Péter szenved, egyszerűen nem tud embereket elvinni a tüntetésére. Egyszerűen látszik, hát szenved. Ezek mind működnének, hogyha nem lennének hátrányba. És amikor meg hátrányba, akkor meg nevetségessé válsz, és szánalmassá válsz. És amikor beszélgettünk a valami kérdésről, és kérdeztem, hogy próbáltam megkeresni, mi a megfelelő kifejezés erre. Szánalom. Szánalom. Ez a szánalom. Hogy azt gondolod, hogy vissza kell valakit hozni, és akkor majd pszichológiailag fogod tönkretenni az ellenfelet. Nézd már rá erre a tömegre, meg nézd már rá annak a hangulatára. Még a tömeg, elkezdődik mondani, hogy akkor négyzetméteren hány ember fér el, meg nem tudom, hogyha holdról számod, megszorozott kettővel, és hogyha nem tudom, ott van benne a Apáti Bence, akkor nyilván ő kevesebb, vagy nagyobb, mint a négyzetméter elfogadott területe. Tehát ezzel lehet játszani, de a hangulata, hát melyik volt az, aminek volt erősebb hangulata?
Akarom tehát kérdezni, mert ugye Marci még így korábban a délután folyamán megjegyezte, hogy ez a mai nap nem csak Magyar Péter és Orbán Viktor harca, hanem azoké is, akik ezeket a rendezvényeket koncepcionálisan, meg esztétikai alapon összetették. Egyébként ő ezt Szente Vajkhoz és Radnai Márkhoz köti, ezt ugye hivatalos információk alapján nem lehet kötni, ez Marcinak a tippje volt, de az biztos, hogy valaki ezeket a rendezvényeket esztétikailag is kitalálta. Te hogy látod ebből a szempontból, hogy mi volt az egyiknek, meg a másiknak az erőssége?
Hát ugye Radnai Márkról lehet tudni, a Szente Vajkról nem lehet tudni, de hát mondjuk a neve lehet, hogy erre rakja. Lehet, hogy ő egy ilyen felkapott, ilyen kurzus rendező. Elnézést. Nem akarok ebben, de én nem szeretnék esztétikai ilyen vitákba belemenni, mert nem értek hozzá, és ami szeretném azt mondani, hogy ehhez ért. És ez a te asztalod, majd visszakérdezek tőled. Az egy nagyon nagy szerencse volt, hogy mindkettő igazából viszonylag rövid volt, az a show, amit volt Orbán Viktor előtt, az Orándal, az milyen volt. Szerintem a Magyar Péter előtti show az viszonylag úgy rövid volt, nem voltak előtte beszédek, talán volt egy fiatal fiú, aki ott beszélt erről a platóról, de nem volt egy ilyen, tehát nem húzták ezt a maratoni dologra. Az jön le, amiről beszélünk, hogy két embernek a harca, két víziója és a hangulatának az összemenése, és ugye amit mondott a Zoli, egyetértek vele, olyan, nem, csak a Marci mondta, abban is egyetértek, hogy ilyen mikor volt, hogy a nagy utcai harcost, ugye a szabadságharcos, aki még már nem tudom, már ezek már a Csirkeolba is a harcolt, ugye ez most Orbán Viktornak a beszédére utalok, amiben az ős élménye, nem mindenki tudja ezt, most nem bólogassát, nem mindenki látja, nem mindenki tudja, hogy mi az ős élménye Orbán Viktornak a csirkékkel. Szóval, hogy már ott is már elfoglalta az utcát, és most pedig, hát, azért az elfoglalástak azért nem mondanám. És az, hogy voltak ilyen élménypontok a Tiszának a menetébe, szerintem az is egy tök ilyen innovatív valami volt. Az Orbánéba pedig, ugye mondta, voltak a közpénzből elment grippenek, meg én nem tudom, mi volt még, meg volt egy nagyon furán éneklője meg, de nem akarok belemenni az ének részbe. Inkább azt szerettem volna még mondani, hogy ezek miért fontosak ez a dolgok, és most biztos, hogy akarod kezdeni, csak hagyd mondjak, elfelejtem. Nem voltunk még ebben a stúdióban, mert nem is volt vétó, hanem egy másik kicsi műsorom volt a Szabad Európa Rádióban, Konstruktív Bizalmatlanság néven, aminek egyébként tehát függetlenül lett az a szíme, például Kamélának ez a szíme az első verseskötetének, nagyon jó verseskötet, de ez mindegy, a reklám azt véget ért, és ott beszélgettünk akkor Olvesz Tiborral, hogy milyen volt az 2021-es október 23-a. Szörnyű. borzasztó. Tehát az a letargia, az ellenzéki érfelvágás, a hetedik frakció és a Márki-Zay féle Sámlinak a teljes izéje, Gyurcsány Ferenc bosszúja, nem tudom, emlékszel erre, ott volt az Andrássy úton, ott volt nem tudom hány, 1000 ember, és utána pedig megverték mind a, hát, hogy kétharmadra verték meg az ellenzéket. Ha erre ránézel, és az emberek hazamennek, vagy akik a tévében nézték, vagy akik az online nézték, akkor az biztos nem abban fognak elmenni, hogy most lemaradásra vagyunk, és a végén úgyis Orbánnél fognak nyerni, és a Stockholm szindrómájuk szerintem ilyen szempontból elmúlik, vagy feljem, és akkor még utolsó két dolog az Orbánhoz. Van még egy nagyon fontos dolog, és muszáj elmondanom, mert nem hagy nyugodni már egy pár napja. Az egyik az, hogy az Orbán Balázs, aki egyrészt nagyon nagy rajongója vagyunk innen a munkásságának, és kívánunk neki sok-sok sikert abban, amit most csinál, mert szerintem az országnak az jó, amit ő csinál. Megjelent egy olyan pólóba, hogy szabad, ugye, amit a TASZ-nak volt a pólója, plusz szuverén. Elég fura, amikor az ember valakit, akit kritizál, így átpróbál. És elnéztem azt, hogy ez is olyan vicc, amit, olyan meta vicc, hogy már valójában mi se értjük. De a következő alkalommal ugye a Szabó Zsófia, aki azért is egy nagyon érdekes szereplő a magyar politikának, mert nagy visszatérő ám, mert ugye volt hozzá kapcsolódik egy kis eseménye a magyar történelemnek, tényleg pontos eseménye, ugye Rogán Antal egyesek szerint, a Népszabadság szerint az ő esküvőjére érkezett meg az akkori feleségével helikopterrel, és ott leszállt, és utána záratták be, és szüntették meg elképesztő majinációkkal a Népszabadságot, mert az ő esküvőjére az előző azt nem tudod, melyik férjének az, de ezt én most nem megyek bele ebbe a bulvára. Tehát ő egy ilyen furcsa visszatérője a Fidesznek. Na, amit akartam mondani, hogy amikor ő bejelentette egy ilyen láthatóan elég luxus körülmények között, hogy most ő csatlakozik a békemenethez, ugye eddig ugye az óriási dolog, hiszen eddig a DPK-nak volt a konferenciája, akkor egy olyan próba volt, hogy Orbán Viktornak volt a Nagy Imre öltermetésén lévő beszéd alatt a képet, és azt mondja, hogy Pride. És akkor már, hogy mondjam, hogy kezdtem már érzeni, ez valami olyan meta, hogy, az a, tehát, hogy van a Pride felvonulás, amit nem sikerült betiltani, és egy óriási nagy rendezvény lett belőle Budapesten, aztán meg Pécset, és akkor azért, hogy azt így, tehát hogy nem tudom, hogy te érted-e ennek a de olyan meta dolog, ami lehet érzi belőle szóló vicc, hogy így, de mindesetre ezek azért inkább a régi ellenzéktek valami fura dolgait, tehát én inkább látom ezt, nem tudom, a Párbeszéd frakcióban ezeket a pólókat valamilyen fura módon, mint a Fideszben, de hát láthatóan ők valami saját úton járnak. Hajrá, menjenek is ezen a saját úton, majd meglátjuk, mi lesz belőle, és jó utat, vagy jó repülés kívánunk nekik a brüsszeli csúcsra, biztos már ott vannak.
Szerintem akkor nyissuk tágabbra egy kicsit a perspektívánkat a mai naptól, jó. És beszélgessünk arról, hogy mi volt az elmúlt évtizedekben az október 23-áknak a jelentősége, de előbb nézzünk meg ezzel kapcsolatban egy válogatást, egy bejátszót.
A mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság.
Tisztelt ünneplő közönség! Most Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke mond ünnepi beszédet.
Árpád úgy tűnik eláll beszédének elmondásától. Ez fájdalmas, sajnálatos.
Több ezer tüntető vonult a belvárosban délután. A rendőrök a Deák tér irányába szorították a tömeget. Könnygázt és vízágyút is használtak az oszlatáshoz a rendőrök. A vízágyú festékkel kevert vizet szórt a tüntetőkre.
Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy elmondhatom nektek, mit gondolok közös ügyeinkről. Nehéz döntés volt visszajönnöm a színpadra a nézőtérről.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam. Pont emiatt gondolom azt, hogy bizony a felcsúti Maradona menni fog. Pont amiatt gondolom ezt, amit önök mondanak.
A 2006-os tüntetés sorozatot felidéző békemenet. A nemzeti ünnepen a legkevesebb szó 1956-ról esett. A fő téma inkább a fél év múlva esedékes országgyűlési választás volt.
Az a céljuk, hogy Mária kezéből Brüsszel lábaihoz tegyék le Magyarországot.
Az európai szövetségeseink, a NATO iránti lojalitás fogja meghatározni a külpolitikánkat, ahol megmarad a kerítés, de ahonnan kiutasítjuk a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat.
Azt szerintem lehet állítani, hogy a harmadik magyar köztársaság az 56-ból eredezteti magát. Ugye a harmadik magyar köztársaságot 1989. október 23-án kiáltották, és ugye egy évre rá lett nemzeti ünnep október 23-a. Hogy látod azt, hogy ez így történt, az mennyiben határozta meg az elmúlt 35 évet?
Hát ez egy borzasztó szomorú összefoglaló volt. Már magával a Szűrős Mátyással is, aki ott kikiáltja a köztársaságot, hogy miért neki kellett, az egy megint egy hosszú történet. Annyit mondanék, hogy ugye ez az egész Göncz Árpádos kérdés, ugye 92-ben volt, én egy kicsi fiú voltam, de emlékszem erre. De nem volt mindenki kicsi fiú, mert ugye Molnár Zsolt, ugye, aki az MSZP-nek volt meghatározó alakja, és a Szocialista Pártja háttérembere volt, talán most jobban foglalkozik büntetőügyeinek rendezésével. Ő akkor még nem szocialistaként, hanem nemzeti szocialistaként fütyülte ki Göncz Árpádot. Ez egy ilyen szép történelmi dolog. És az, hogy a Göncz Árpád kérdésköréből ez lett, ez is nagy részben azért az akkori szélső jobb oldal, a Miépnek. Aztán pedig aztán erre rá kapcsolódva azért a Fidesznek is volt a bűne. Ugye Göncz Árpád hosszú-hosszú évekig volt börtönbe, ugye Bibó Istvánnak volt a zárka társa, és hát ugye a mostani világ oda jutott el, hogy a kurzus filmben, amit a kettő kurzus filmben is, amiben egyik ugye 56-ról, vagy Antal Józsefről szólt, egy ilyen fogyatékosnak állították be, ugye ez egészen döbbenetes dolog volt, hogy Antal József, aki, hogy mondjam, megérdemelné az ő rehabilitációját, hogy ő vajon egy kamikáze magát, egy kamikáze kormányfőként próbálta a rendszerváltást valahogy levezényelni, úgy közben, hogy itt voltak azért egy részben a szovjet csapatok egy ideig, de azért az, hogy utána a Göncz Árpádot egy ilyen, tényleg ilyen fogyatékosnak, aki egy ilyen harmadik, vagy ilyen tényleg lényegében, hát én nem is maga uraként működött, és az SZDSZ-nek valamilyen bábjaként volt. Azért akik ezt csinálták, ezt a filmet, azok nem voltak szerintem soha elítélve, és nem voltak soha a bajszatban, hogy várták, hogy esetleg a halásorra kerüljenek, és utána x évvel ilyet csinálnak vele, az egészen egy nem, közpénzből, az egészen vérlázító. És ez ott indult el, hogy nem volt képes Magyarország akkor sem azt mondani, hogy ez a forradalom, ugye, amit mondott Magyar Péter, és amit tudunk is, hogy ez nem egy irányú forradalom volt, hanem nagyon sok típusú, nagyon sok helyről jövő és gondolkodó ember mondta egyszerre azt, hogy elég a szovjet típusú elnyomásból, elég Rákosiból, Farkas Mihályból, Gerőből, az egész hóbelebanzból húzzanak a fenébe, és nem tudták ők se, hogy mit akarnak. Nem tudták eldönteni, hogy akkor csak ezt nem akarták. Voltak viták közöttük. Maradjon valami fajta demokratikus szocializmus, legyen egy szebb arcú kommunizmus, legyen egy pénzgazdaság. Nem, ugye nem is volt idejük se lényegében abban a 2-3 hétben ezt kiformálni, hiszen jöttek és elnyomták őket, és kinyírták őket, mert elnézést lett, és eltiporták őket, és az országunk egyik legjobb részét, fiatalok százezreit küldték, készítették el, hogy hagyják el az országokat. És nem volt képes soha a magyar politika azt mondani, hogy ez egy közös emlékünk. És mindenki azonnal meglátta benne a politikai törést, hogy akkor az egyik itt ünnepel, a másik ott ünnepel, és elkezdték egymást vádolni. gondolni, hogy kiárult el jobban az 56-nak a szellemiség. És ebben nagyon gyorsan a Fidesz meglátta egyébként a csurkai gondolatot. És
de bocs, akkor azt mondod, hogy az egy ilyen mítosz, hogy nem tudom, 89-90 után azért még nem volt akkora megosztottság, mint most, és hogy ez csak ilyen nosztalgikus visszatekintés, mert nagyon hamar elkezdődött ez a...
Nagyon hamar elkezdődött, de hogy, és nagyon hamar mindenki meglátta benne. Valahol az, abból a szempontból, az ő stratégiájuk szempontjából, hát nem tudom, jogosan, de érthetően, vagy megérthetően, hogy miért kell ezt kiélezni, ezt a politikai helyzetet, de hát ugyan, mint mindig ilyen, ezekben a kérdésekben nem tudott nyugvó pontra jutni, azért is, mert túl közel volt ez a személy. És a 48-ról más gondolunk már, de ugye, ugye valaki olvassa, hogy mi gondoltak mondjuk 10-20-30 évvel később a 48-ban lévő forradalmárok egymásról, és mennyire, aki a 67-es volt, kegyezéspárti volt, azt mennyire utálták, szóval volt az egyik is van a hagyománya. De ami Magyarországon történt, az ugye abban a szempontból példátlan, hogy a 2006-os eseményeknél ugye megint történt egy nagy törés. Ugye Gyurcsány Ferenc, ugye, aki Dobrev Klárának volt akkor még a férje, ugye az apró családból származik Dobrev Klára, nincs köze az, hogy a nagyapja mit művel, de hát mégis közé egy családban voltak. Ugye megpróbált valamilyen nagyon furcsa, hát szociáldemokrata, reformkommunista élt adni 56-nak, és így nagyon arra helyezte a hangsúlyt, hogy akkor ő akkor a Nagy Imrének valami fajta ilyen utódja. Csak ugye itt volt egy probléma ebben a történetben, ugye Horn Gyula. Mert ugye Horn Gyula nem csak Magyarországnak volt a miniszterelnöke, hanem ugye egyesek szerint, nagyon sok ember szerint, a Kossuth téri sortűzben, egy pufajkában a akkori minisztérium tetejéről hát lőtt. Ezt, hogy erre valós bizonyíték kevés van, vagy nem lehet tudni, van erről egy komoly diskurzus a történészeknél, nem is vagyok én, aki ezt eldöntsem, de mindesetre azért ez egy érdekes dolog volt, hogy 94-ben egy olyan ember lett a miniszterelnök, aki egyébként a harmadik összeségnek az alapításának fő dátumában, hát a másik oldalon harcolt.
És az az érdekes, hogy utána elég depolitizáltak is lettek az állami ünnepségek.
Direkt.
Ugye, nem Gyula nem is nagyon tartott beszédeket.
Hát mondjuk nehéz lett volna, hogy visszasírom a putfarkás időket.
Igen, de pont ezt akarom kérdezni tőled, hogy egyébként lette volna bármilyen lehetősége az MSZP-nek újra definiálni valahogy a viszonyt ezzel.
Persze, hogy lett volna. Tehát ugye ott még egyszer, ahogy mondtam a forradalomban, volt nagyon komoly szociáldemokrata vonal. És ugye ezt valahogy mennyire érezte, és ugye hogy a Vitányi Iván-nek gondolkodása, az meghatározta valamennyire a Gyurcsányét, és próbált ebben, ugye nem tudom, emlékszel, amikor így, jó, hogy vége van, és most két Vargával alakult át, akkor így fogta így a zászlót, és egyébként a patriótát, csak hogy mondom, ő mondta először itt ebbe újra a magyar politikába, és akkor így kb. Nagy Imrének az örököseként próbálta magát meghatározni, abban a mártír szerepben is persze, hogy ugye, hát ő csak a legjobbat akarja, és az ország meg nem tudom. Szóval, hogy ez így ment, de ez teljesen keresztül húzta természetesen az öszöd, és a 2006-os ősz, ugye hiába a Marci szereti ezt az emlékművet, azért ez az emlékmű avatás az nagyon beszédes volt ott, szóval le volt zárva az egész körülötte lévő világ, és ott Gyurcsány ott próbált valamit előadni, és utána kezdődött ugye az egész lövetősdi, és hát ez az egészen méltatlan helyzet, és mondom, abból lett a Fidesznek egy újkori, újabb jellökete. És ez egészen végig vitte, egészen szerintem 2010-11-ig, hogy ő úgy határozza magát meg. Ugye Magyar Péter is saját maga mondja, hogy Gulyás Gergelyel akkor még jó barátságban megalapítottak valami alapítványt, hogy ne féljetek, vagy nem tudom micsoda, és ők védték a Fidesznek, vagy az MSZP-nek, vagy Gyurcsány Ferencnek az áldozatait. És szerettem valamit mondani, ugye előző héten beszélgettünk ugye Bajnai Gordonról, aki ugye magát úgy határozza meg, hogy nem politikus, hanem szakember, vagy nem tudom micsoda. Hát annyira volt szakember, hogy 2012-ben vissza akart térni, akkor vissza... Hogy volt ez a mondat, hogy feljött a nézőtér? Na, és akkor voltak egyesek, ugye, ha tudom, te is Kamilla, meg páran az országban, akik azt gondolták, egyébként olyan szempontból, az ő maguk szempontjából jogosan, hogy ez valami változás. Nagyon vártak sokan, én ebben nem voltam benne, ebben a sokakban, hogy ő valami revitalizációt fog képviselni, és valami újfajta, azt az elképesztő sikert, amit ő csinálta a kétharmadban.
Szerintem annak az eseménynek a megítélése akkor nem az volt, mint ami ma. Tehát, hogy az az esemény impresszív volt, erőt mutatott akkori szemben.
De mondom, amikor erről beszélgettünk, most nem titok, sokat beszélgettünk erről a kamerán kívül, és neked ez egy ilyen élmény, hogy, akkor, hogy ez az ember, ez, most nem ironizálok, hanem tényleg ez, tehát téged megszólított az ő fellépése, mert valóban más volt, mint az akkori megszokott szocik, vagy nem tudom, az ellenzének ez a része, és aztán hogy ez amikor ez az ominózus, figyelj, az ott ki volt találva? Abban volt egy politikai innováció, az első két lépés ki volt találva. Jöjjön létre egy szervezet, ami ugye volt ott talán három ilyen valami, és a három valami aztán emelje fel, és akkor utána legyen egy mérés, és akkor elnézést kérünk innen Han Endrétől, ezt már többször már jelezte, hogy ezt rosszul idézem őt, én azért nem biztos, hogy rosszul idézem, de mindesetre akkor volt, hogy milyen nagy szükség lenne egy ilyen pártát, olyan nagy szükség lett, hogy aztán 0, nem tudom hány tízezer százalékkal ért véget a karrierje, de amit szerintem van neked mondani még, az a 13-as videó, amit megnéztünk, ugye ez a Mesterházy Attilának az úgynevezett Gellért hegyi megtörése, vagy Gellért téri megtörése, és most én nem emlékszem, hogy a Wittinkoff Tamás is ott volt, de most már láttam a videón, hogy itt arról szólt a helyzet, hogy a DK, az akkori DK rá akarta venni az akkor legerősebb MSZP-t, hogy akkor legyen összefogás, hát szokásos nézé mantra, és akkor meghekkelték szegény Mesterházy Attilának a rendezvényét, és onnantól kezdve indult el az, hogy mégis feladta azt a pozícióját Mesterházy, hogy kiszorítja a DK-t, és ugye 14 januárjára, tehát január első napjaira már ugye megint összeállt a csodálatos csapat, aztán lett egy kétharmad, és onnantól kezdve a Fidesz dominálta ezeket az eseményeket. Tehát az ellenzék próbált mindig amit csinálni a Jobbiknak, ugye a Jobbiknak is nehéz volt ez a kérdése, ugye ők próbáltak ezt a mi épes hagyományt csinálni, amúgy is gyengék voltak Budapesten, és ezt a Korvin közben való ez az ellenálló, ez a harcos részét a forradalomnak kihangsúlyozni, hogy ők a Korvin közösöknek az utódjai, ugye, amit a miért kezdett el csinálni, kisebb-nagyobb, inkább kisebb sikerrel, de azzal, hogy Wittner Máriát tudta a Fidesz teljesen integrálni a saját táborába, olyannyira ugye országgyűlési képviselő is volt, ezzel ő megkapta azt a fajta pecsétet, hogy igazából ő 56-nak az örököse. Orbán Viktor ugye 1-1 a pesti srác, és nem tudom, minden egyszerre. És a békemenetek, amiről ma is volt, ezek egyébként az ő szempontjukból, az ő lépésükből nagyon komoly erődemonstrációs lépések voltak. Akkor ugye volt minden ellen, volt nem leszünk gyarmat, meg Brüsszel, de mindent, most ezeket hagyjuk is ezeket a dolgokat, de egy működő politikai eszköz volt, ugye most megtudtuk, hogy egy politikai közösség is, eddig ezt tudtuk, hogy egy civil dolog, viccet félretéve, de ez működött, és mindig komoly demonstráció ereje volt, és ugye nem véletlenül van ez, hogy Elvis Presley Parktól lehet sétálni a Kossuth térig, ez volt a korábbi menetek is, csak hogy az a része a Fidesznek eltűnt, aki adta, nem eltűnt, egyrészt megöregedett, kettő pedig eltűnt, aki azt adta, hogy hitt abba, hogy az ő fiatalsága, vagy a félfiatalságának a pártja a Fidesz. És akkor ránézedekre a képekre, és biztos akkor majd jönnek majd, hogy mennyi fiatal volt, és hát hiszen ugye nyilván lehet, de hogy én néztem tényleg, és próbáltam elfogatlanul nézni, hát azért ez egy középosztály, vagy középkorúak és fölötte lévőek menete. És fájóan, a Fidesz számára fájóan hiányzik ez a fiatal rész, nem véletlenül mondott Orbán Viktor is fiatalokat megszólítani vágyó mondatokat.
Igen, egyébként tegnap a Telexen megjelent egy videó, ahol két fiatal beszélt arról, hogy beszöktek a harcosok klubjának táborába, és hogy nem volt túl sok fiatal ott sem, erről számoltak be.
Igen, de bocs, egy gondolat még, biztos majd beszélünk róla majd Szegeden és jövő héten, de ugye, hogy nincs nálam a Trump füzetem, meg nem is akarok sokat beszélni erről, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. De egy dologban érdekes szerintem kampány technikailag. Szóval az látszott, hogy amikor bemondta a Trump, ugye már az előző alkalommal is az alaszkai csúcs előtt is volt rossz, hogy csak Budapestre jön a békecsúcs. És amikor bemondta most, hogy ilyen a békecsúcs Budapestre, ami még lehet, hogy jöhet is, akkor az egész Fidesz úgy, hogy van, leszállt egy pillanatra a békemenet szervezésről, és ráment arra, hogy minden erejükkel a békecsúcs, hogy na, tessék, igazolját Orbán Viktornak, az erőfeszítések beértek, igaza lett, itt van az Elten helye, ahova a mindenkit vezető. És ugye erről próbáltam beszélni sokat, hogy elhiszik a saját maguk őrületét, egy, kettő pedig annyira, és ezért mondom azt, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon durva, ilyen Mi az echo chamber magyarul? Egy ilyen, nem, echo chamber, egy ilyen visszhangkamra, amiben Orbán Balázs beszélget, meg Orbán Viktor magával, és a G.D. Vance, vagy az amerikai republikánus maga szárnak a politikája jobban meghatározza az ő politikai gondolatosok Magyarországról, mint egyébként a belpolitikai kérdés. És maga Orbán Viktor is egy ideig úgy tűnt, mert néha mondta, hogy hát azért nem lehet mindig tudni, hogy a Trump elnök mit csinál, ugye, mert néha délőtt A, délután B, este lehet, hogy újra A, és aztán lehet, hogy éjszakára C, de hogy erre felépíteni egy teljes kampányt, hogy akkor most most fog fordulni, hülye tiszások, mert idejön most az egy nagyon nagy, szerintem egy óriási hiba volt, mert hogy nem biztos semmi, és most már, és ugye ez a lényeg, most már, ha idejön ez a békecsúcs, és adja az Isten, hogy ide jöjjön ez a békés, és olyan szempontból, hogyha ez egy olyan békét tudnak itt kötni, amivel megáll az a fránya, borzalmas háború Ukrajnába, és az ukránok abban meg lesznek elégedve, akkor persze, nincs az ember, aki ezt ne akarná. De ha ide jön ez a béke csúcs, már akkor se fog akkorát szólni, minden mekkorát ők reméltek, hogy ezzel a mai 23-ával, és majd a béke csúccsal, majd megváltozik akkor a közhangulat, és akkor ők újra átveszik a közbeszédnek az uralását, és a tematizáció, amik a fő dolgok, lekerül arról, amiben ugye ők gyengék, országállapota, gazdaságállapota, egészségügyállapota, vonatok helyzete, infláció, és még tudnám sorolni, és visszamegy abba, és sokat beszéltünk itt a vétóba, abba a térbe, ami a teljesen elvont egy ötödik dimenziós tér, hogy akkor Orbánnak igaza volt, igaza lesz, és az Uránuszról hogy látszik a magyar békecsúcs. De most ez nem történt meg. És ez egy hiba abban a szempontból, hogy megint elhiszik a saját maguk dolgát, és miért, ha megtörténik, ha ide is jön ez a békecsúcs, akkor is már ugye ez a két napnyi nevetségesé tétel, ami kicsit megint olyan, mint amikor, tudod, milyen volt? Olyan volt, mint amikor a háború kitört Ukrajnába, és egy-két napig nem tudtak, hogy merre kell, mit kell mondani, és akkor le kellett mérni, és akkor az eddig a példátlan agresszióból lett aztán testvérháborúban igazából hajrá béke. Ugye az történt, hogy Orbán Viktor lefagyott 2-3 óráig, inkább 5-re, és egyébként sokat látott szakértő Deák, magát mondja, Deák Dániel vette át a kormányzatnak a kommunikációs magyarázatát, és az ő általa kiírt Facebook posztban, amiben az volt a lényege, hogy hát vannak a békének vannak a békepártiak, kevesen sajnos, vannak a békének a béke ellenségei, és a különböző imperialista erők, akik támadják a szegény béketábort, körülbelül ez a szint, ezzel kiírt valamit a Facebookjára, ami mint egy hivatalos közleményé vált, és az egész fideszes média univerzum azt vett át, hogy hát nincs sem, csak a béke, ami a háború pártiak támadják a békét.
De egy kicsit még kanyarodjunk vissza a mai napra azért. Kanyarodjunk. Ugye arról beszéltél, hogy a békemenetek azért egy jó darabig működőképes politikai eszköznek bizonyultak, de hát ez az az időszak volt, amikor leginkább egy ilyen tüntetésversennyé változott az október 23-ai világ, és általában ez az összefogás diskurzusoknak volt a csúcspontja mindig. Igazából a kegyelmi ügy előtti, meg a 2022-es választás előtti időszakban. Most ez azért megváltozott. Nagyon máshogy nézett ki ez a mai október 23-a, és a bevezetésben nem nagyon beszéltél Magyar Péter beszédéről és a Tisza rendezvényéről, úgyhogy zárásként azt kérem tőled, hogy arról ejtsünk egy kis szót, hogy végül is most az történt, amit már korábbi adásokban is említettél, hogy egyfajta jelkép visszavételnek egy ilyen sikeresnek mondható pillanatát láttuk a Tisza rendezvényén?
Hát nézd, ugye a vétó volt anno, akkor még te is ott voltál, de én a Marcival beszélgettem Debrecenbe, amikor volt egy nagy debreceni gyűlése Magyar Péternek, és akkor ott volt az első ilyen magyar zászló erdő. Na most ez még durvább volt szerintem, ami most volt. Tehát arra ezt mondani, hogy ezek az emberek nem magyarok, vagy nem a hazájukért dolgoznak, nagyon nehéz. Hát nyilván Bohadánynak menni fog, de hogy egyébként azért valójában a nagy többséget nem fog tudni ebben meggyőzni. Ez egyik. A második az az, hogy amilyenek volt ennek a hangulata, szóval hogy ez a hangulat, amiben az erő van. Már bocsánat. Az, hogy állandóan üvöltök, meg az, hogy mindenkit fenyegetek, meg az, hogy lepolskázok valakit, meg az, hogy ki meg nem tudom, mindent felírok, és minden el lesz. Tehát az valójában, hogyha belegondolsz, az nem az erő. Ha valakinek ezt mondogatni kell állandóan, meg állandóan meg kell valakit fenyegetni, az nem az erő. Tehát ha valaki nem tud egy saját maga által hozott törvényt betartani, egy borzasztó gonosz törvényt, de nem képes betartani, az nem az erő, hanem annak a hiánya. És én azt érzem az Orbán kampányon, most már egy ideje, ugye mondtam is, hogy ez maga Orbán Viktor lelke, továbbra is tartom, és egyszerűen azt nem érzik, hogy van egy nagy, amit mondtam, tehát ez egy strukturális probléma. Egyszerűen kicsúszott a Fidesz alól az a szavazó tömeg, nagyon-nagyon sok ember, akik korábban legalábbis úgy félig velük voltak. Most már teljesen kicsúsztak. És nem azt, hogy kicsúsztak, hanem effektíve elképesztően elszántak abban, hogy leváltsák őket. Hát amikor volt, amit az Ambrus készített beszélgetéseket itt a nemzeti meneten, abban ugye egyértelmű volt, hogy ott volt egy pár, nyilván a Brüsszel ügynökei, meg nem tudom, Alex Soros van a fejükben egy Pfizer csippen keresztül, de ha nem ez van, hanem teljesen egyértelműen elmondták azt, amit egyébként nagyon sok ember gondol, hogy elég volt, szóval, hogy most már nem, menj el innen. És amikor ezt így ki, tehát én azt is hibának gondolom, hogy ugye a Laknász Olival írtunk egy közös egyetet, a Facebookra egy összenetet, hogy ez is egy hiba. Tehát a hergelés hova jut el, hogy kinek árt igazából, és akkor felemeld ezt a vonat, hogy amikor egy tisztelt szavazó azt látja, hogy a miniszterelnökhöz köthető, nyilván nem hozzá, a miniszterelnökhöz köthető média világban, meg embereknek, akik az ő szócsövei, azt osztják meg, hogy az én vezetőm, lehet, hogy mennyire szeretem, de egy láncos kutyája valakinek, az én vezetőm, akiben én gondolkodom, a jó életbe, akkor elmegyek és elmondom, hogy ez nem igaz. És ezek így visszafele, megállás nélkül visszafele sülnek el. Szóval, hogy még egyszer mondom, tehát a Skorpiónak ez a természete egyszerűen szerintem nem tud ebből megfordulni. Amit látunk, az Orbán Viktornak a lelke, ennek a kivetülése, az ő világmagyarázata, amit abban a hibában esett, amit már annyi sok ember a történelembe, hogy elhiszi a saját hazugságát.
Köszönöm, Bányt, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy egész nap itt voltatok velünk, és követtétek nálunk a Partizán az eseményeket. Hogyha nem láttatok mindent, akkor vissza is tudjátok nézni. És jövő héten Szegedre utazik a Vétó. Vannak még jegyek, úgyhogy ezeket is megtaláljátok a leírásban. És búcsúzásként engedjétek meg, hogy így az október 23-ai ünnep alkalmából felolvassak egy verset. Faludi György, 1956, te csillag. Motto, a terrible beauty is born, Yeats. Másnap szerdán reggel, por, ágyúszó és szenvedés. Mégis mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök. Lázrózsák mindenki arcán, Földvári már kedd este elesett a rókus előtt. Szemközt, az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek, még több vér, tankok a ligetnél, az ütegek torkolattüzeit nézem éjjel és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap. A kénezett arcú halottak apró csokorral mellükön, a járdán, köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemem előtt kis, tétova szivárvány. Ölelkezés az írószövetségben, csomagolnak és indulnak haza. Feltépett sínek, utcák és fölöttünk a szabadság lilium illata. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen. Bármi következik, boldogság, hogy megértem. És újra péntek, a Dunánál állunk, a nap áttör ködön füstön, talán sikerül minden, s az alkonyat bíbor brokátja zsuska lenszőke haján. És szombat, hajnalban csupa reménység, de este felé nyakunkon a kés, a keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszent röfögés. Mentünk a 200 000-rel, nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem, Árpád óta bennem lakik az ország, minden völgyét meg dombját ösmerem. A bachhuszárok tankban tértek vissza, eddig sem ápolt, s ha más föld takar, mit számít az, és mit, hogy fiam majd dednek szólít, és nem lesz már magyar. Mit elvesztek, 50 vagy 100 év múltán az ifjúságtól mind visszakapom, és otthon, a sötét előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. 1956 nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom, vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem, kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, és korlát nincs sehol sem. Életemnek te adtál értelmet, vadálmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez, az örömhöz, te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled. Nagyon soká sütöttél őszhajamra, ragyog, ragyog, ragyog sírom felett.